Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Sziasztok, én Réthei Balázs vagyok, ez pedig ismételten a Tribune Podcast. Ma ismételten a motorsportok és azon belül a Forma 1, majd a következő videóban pedig a Kamion Európa Bajnokság lesz a fő fókuszban. Innen pedig ki is találhattátok, hogy Kis Norbi lesz a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és ismételten itt vagy velünk.
Köszönöm szépen, Balázs.
Még mielőtt pedig belevágunk ebbe az adásunkba, hadd buzdítsunk mindenkit, és hadd buzdítsak mindenkit arra, hogy iratkozzatok fel a csatornánkra itt a YouTube-on, illetve kövessetek minket a social médiában is, és csatlakozzatok a Discord szerverünkhöz is, mert ott személyesen tudtok velem, meg Takival beszélgetni. Forma 1-ről, fociról, mindenről. Na de akkor vágjunk is bele ebbe a beszélgetésünkbe. Ugye elsőként a Forma 1-ről fogunk beszélni, itt a kínai nagy díj előtt közvetlenül. Azért most is voltak történések a paddockban. Fernando Alonso aláírt egy újabb szerződést az Aston Martinnal, habár nagyon sokan reménykedtek azzal kapcsolatban, hogy talán a Mercedeshez köthet ki. Téged hogyan érintett a hír, hogy a 42 éves pilóta még mindig a Forma 1-be fog maradni?
Kitartó.
Hát igen.
Elég kitartó. Szóval egyébként pont talán ma nyilatkozta, hogy valószínűleg ez élete utolsó szerződése. Igen. Ami, ja, talán leállásnak tűnik, de azért várjuk meg a végét, hogy Alonso eddig lesz még itt. És hát igen, volt ugye mindenféle pletyka, ugye Red Bull-os pletyka is volt, Mercedes-es pletyka is volt, minden volt, de én nem tartottam egyiket se nagyon valószínűnek, tehát hogy tényleg ezeket úgy voltam vele, hogy hát ezek pletykák. Mert hogy én szerintem Alonsónak az Aston Martinnál nagyon jó helye van. És láthatóan jól működik együtt a csapattal, szerintem szeretik őt, tisztelik őt, és nem keveredett olyan bajba, úgymond, vagy olyan szóváltások, vagy ilyen nyilatkozatharcokba, mint ahol sok korábbi csapatánál került meg minden, hanem egészen felhőtlennek bizonyult az együttműködés eddig Alonsónak és az Aston Martinnak. És hát ugye a kilátások sem rosszak. Tehát ugye azért azt gondolom, hogy a csapatnak a anyagi helyzete az biztos, és nagy tervek vannak, és ugye az új szabályrendszerben, meg ugye a Hondával való együttműködés, meg előrelépést is hozhat nekik, hiszen azért a Honda nagyon-nagyon jó formában van most.
Igen.
És esetleg betalálnak valamit az új szabályrendszerben, ami persze nyilván nagyon más lesz az előzetes hírek szerint, bár még ki tudja, hogy milyen változtatást fognak eszközölni. Akkor egyébként Alonso még szerencsés is lehet, és lehet, hogy egy világverő autóban találhatja magát, ahol meg a csapaton belüli konkurenciától, meg a csapaton belüli konkurenciaharctól nem kell annyira aggódjon majd. Úgyhogy szerintem ez egy jó hely. Szerintem ez egy nagyon jó döntés volt Alonsótól. Szerintem egy várható és jó döntés volt Alonsótól.
Igen, ezt tegyük hozzá, hogy ugye Fernando Alonso az a pilóta, aki ha bár kétszeres világbajnok, de olyan hihetetlen rossz döntéseket hozott a karrierje során, ami az átigazolásokat illeti, hogy én nem is tudom, hogy lehet-e ennyiszer rossz döntést hozni. Talán 42 éves korára benőtt a fejelágya, és azt mondta, hogy most bölcs leszek és maradok.
Hát szerintem picit bal szerencse is. De persze, azért nem hozott annyira végtelenül rossz döntéseket, mert azért a Ferrarival is ugye nagyon-nagyon közel került a világbajnoki címhez, ugye egy Vitali Petrov akadályozta meg ebben, meg tényleg ilyen apróságokon múlt Alonso sikere egyébként, de hát, hogy inkább talán csak a bal szerencse számlájára írnám azt, hogy Alonso nem tudott újabb világbajnoki címeket szerezni, de persze most nyilván az Aston Martinos maradás sem garancia erre, szóval egyébként az, hogy most mit tippelünk, hogy majd az Aston Martin a Hondával jó lesz, meg minden, az lehet, hogy nem így lesz egyébként, és lehet, hogy teljesen más erős sorrend alakul ki majd az új szabályrendszerben, mert hogy ez még nagyon a jövő zenéje ezek csak ilyen megérzések.
Minden esetre a bejelentést követően azért kapcsolatban voltam Hegedűs Andorral, ő ugye a Pit Crew csapatnál dolgozik, az Aston Martinon belül fejleszgetik a különböző eszközöket, és ő mindenképpen mondta, hogy hát valószínűleg a nagy öreg meg akarja várni a 2 másodperc körüli kerékcseréket, úgyhogy érdekes így belülről is belátást nyerni. Mit jelent egyébként a Forma 1-ben 42 évesen és azon fölül versenyezni szerinted? Tehát, hogy azért valószínűleg Fernando Alonso az a pilóta, aki nem hajnal 4-ig szimulátorozik, mint Max Verstappen, hanem azért jelentősen mások a felkészülési procedúrái. Te mit látsz rajta?
Hát versenykésznek tűnik, az biztos egyébként Alonso, de ugyanakkor én azt gondolom, persze nyilván nem tudom, és erről szerintem nagyon kevés ember tud hitelesen nyilatkozni, de azért azt gondolom, hogy bizonyosan ennyi idősen nem ugyanaz már a Forma 1-ben versenyezni, mint 20 évesen. Már csak a fizikai aspektusa miatt is, de hát, hogy ez biztos, hogy nem bármennyire is komoly felkészülést csinál Alonso, egyszerűen 42 évesen már nem, biztos, hogy nem ugyanaz a fizikuma, meg nem ugyanaz a reflexe, és nem bírja el ugyanazt a teste, meg az elméje sem valószínűleg, amit mondjuk 20 évesen elbírt. Úgyhogy biztos, hogy nagyon-nagyon nehéz feladata van. És ez nagyon biztos, hogy sokkal nagyobb kihívás egyébként. Én Lewis Hamilton is látom, elkezdtem látni már a jeleit annak, hogy ő sem már az a 20 éves Lewis Hamilton, aki még ennél sokkal bátrabban, vagányabban versenyzett, és sokkal élesebbnek tűnt. Most meg egy picit olyan, mintha néha elaludna. És vagy az, hogy és nehéz eldönteni Lewis Hamiltonnál, hogy csak ugye demotivált, és hogy ő tényleg csak akkor tudja magát ebbe a 100%-os motivációba és agresszióba hozni, hogyha a világbajnoki címért küzd, és az egyik legjobb autóban ül, és futamgyőzelmekért küzd, és világbajnoki címekért küzd, és így, hogy a 4., 5., vagy mostanában inkább a 6., 7., 8., vagy 9. helyen kavérnyázom, meg lehet, hogy simán nem érdekli, és nem hajlandó semmilyen kockázatot vállalni annak érdekében, hogy mit tűn a 7., 7., 6. legyen, amit mondjuk egyébként szintén meg lehet érteni, de ugyanakkor meg azért csak kéne valami tűz.
Igen.
Ahhoz, hogy előre mozduljon a dolog. Bár valószínűleg ezért is váltott csapatot, mert szerintem talán a Hamilton és a csapatváltástól azt reméli, hogy majd ez a tűz újra beindul, vagy hogy ott az elejébe tud küzdeni.
De ugyanezt
látjuk. De visszatérve a korra, hogy azért látszik Hamilton, igen, és szerintem, hogy ez már azért nem a 10 évvel ezelőtti Hamilton, vagy a 15 évvel ezelőtti Hamilton, aki ugye megérkezett a Forma 1-be annak idején, és ugye elég kellemetlen helyzetbe hozta Alonsót rögtön az első újonc évében. Úgyhogy biztos, hogy az Alonsónál is így van, és emiatt szerintem azért ez nehéz. Ezért is egyébként szerintem érdemes volt maradnia az Aston Martinnál, mert itt ugye biztos, hogy amíg Lance Stroll van ott, addig a csapaton belül konkurenciától nem kell félnie, mert itt köztük nagyobb a különbség, mint mondjuk ami egy Lewis Hamiltonhoz képest, vagy egy Max Verstappen csapattársává válni. 40 évesen azt nem kívánom senkinek, de hát az biztos, hogy egy nagyon nehéz helyzet lenne. És ott már biztos, hogy számítana az a pár ezred, vagy század, vagy tized, ami a korral mondjuk elszáll.
Igen.
Az egy világklasszis pilóta ellen számít, miközben egy Lance Stroll ellen valószínűleg ez.
De ugyanezt láthatjuk.
Mindegy lesz, igen, 6 tizeddel, vagy 7 tizeddel veri meg.
Igen. De ugyanezt láthatjuk ugye Daniel Ricciardónál is, hogy azért most már nincsenek ott azok a bevetődős, nagyon gyors előzések, amik régen jellemezték őt. És mindig azt vártuk, hogy na most iszonyatosan távolról, egy nagyon mély fék távot véve, főleg Kínában volt egyébként, talán Sebastian Vettel ellenében 17-ben, 18-ban olyan előzéseik és párharcaik voltak Ricciardóval, hogy ezt öröm volt nézni, amikor összeértek a kerekek, a nem is tudom, 4-es, 5-ös.
Most pont láttam, igen, is ezt a videót, igen.
Tehát azért
nézd meg, mondom, mert talán ugye Ricciardónak nem annyira még a kor, mert ugye ő még nincs ebben a 40 éves korban, hanem ugye valamivel fiatalabb, mondjuk most nem tudom megmondani hány.
Hát ő is ilyen 35 körül van.
Igen, de hogy, hát igen, ő valahogyan teljesen elveszítette a fonalat. Tehát ugye,
34, igen.
Még amikor a Renaulthoz igazolt, akkor azért azt gondolom, hogy ott még az egy válható teljesítmény volt, de aztán a McLarennél teljesen széthullott ez az egész. És
jó, most, de ennyire el lehet felejteni.
És most ezt próbálja szerintem újra összerakni. Hát nem tudom, biztos az autó sem tudja, és valahogyan nem... Igen, nincs meg neki az a magabiztossága, ami kell ezekhez a dolgokhoz, amiket láttunk tőle annak idején a Red Bull-os időkben, ugye Max Verstappen csapattársaként, meg Vettel csapattársaként, akit ugye szintén ugye elég alaposan lenyomott. Amikor ugye abban az egy évben csapattársak voltak, hogy igen, valahogy ott teljes a szétesés, tehát ott szerintem sokkal ott nagyobb a probléma, mint mondjuk Alonso kora, vagy Hamilton kora, mert hogy ez szerintem csak egy ilyen alig látható valami, az, hogy ők már ugye 39 meg 42 évesek, viszont Ricciardónál azért meg ez egy nagyon jól látható probléma, hogy az elmúlt években mi volt, meg hogy eddig az idei évben is mi van. Persze nyilván tavaly Ricciardónak is bal szerencséje volt ezzel a kéztöréssel, és biztos az is kivett belőle, de most itt van egy új szezon, és eddig ugye nulla. Tehát, hogy csúnyán alul maradt Cunodával szembe, amire pedig nem számítottam, mert hogy...
Erre én se.
Nem gondoltam, hogy Cunoda így fel tudja szívni magát, vagy hogy ennyire stabilan jól tud menni, meg ezek a pontszerzések, meg minden, de ez jó teljesítmény. Megmondom őszintén, nem néztem volna ki Cunodából ezt a szezon kezdetet, de hát tessék, itt van. Úgyhogy felszívta magát. Cunoda elég alaposan, és oda teszi magát, úgyhogy...
Még Franz Tost nélkül is meg tudja csinálni, amit szintén kevesen vártak, hiszen mindenki azt gondolta, hogy Tost az, aki benne tartja azt a... Hát, vagy kordában tartja őt. De igazából nyilván fejlődik.
Nem számíthat, egy csapatfőnök személye nem számíthat egy ilyen sztoriba, egy pilótának a teljesítményében, hogyha egy pilótának kell ez a vállonveregetés, meg az a nem tudom micsoda, akkor az már egy elveszett dolog. Igen. Tehát, hogy szerintem...
De egyébként nem azt gondolhattuk... Szennának,
vagy Schumachernek, vagy,
jó, hát igen.
Vagy Hamiltonnak, vagy Alonsónak, vagy Vettelnek, vagy Verstappennek szerinted kell a hátba veregetés? Nem kell nekik, de hát ők szerintem tudják a dolgokat.
De egyébként azt gondolhattuk, hogy Cunoda egy ilyen labilis pilóta a megnyilvánulásai alapján, és egyébként még az első nagy díjon is én legalábbis alátámasztva éreztem az állításaimat. Aztán utána a második, harmadik, negyedik versenyen meg abszolút valami megváltozott, és olyan szintű vezérévé válik lassan a csapatnak, és nyilván Ricciardo is elmondja, hogy nyilván őrülne annak is, hogyha nem feltétlenül a Red Bull ülést kapná meg 2025-re, hanem csak a Forma 1-be tudna maradni. Úgyhogy már a nyilatkozatok alapján látszik, hogy azért nem biztos ő benne, de Horner is nyilatkozza, hogy egyébként ő bízik Ricciardónak a teljesítményében, illetve azért csak azért Helmut Márkó az, aki helyezi rá a nyomást, hogy egy-két lehetősége van hátra, de azért talán még adnak neki lehetőséget.
Hát igen, nem tudom, hogy mennyire ez türelmes egyébként a Red Bull vezetősége, de biztos, hogy képbe helyezték őket, hogy mi az elvárás, és hogy mi a helyzet, hogy csak az egyik őjük maradhat. Uh-huh. És ez biztos, hogy hatalmas nyomást nehezít mindkét pilótára, és úgy tűnik, hogy ezt Cunoda sokkal jobban kezeli most.
Igen.
Ami meg talán várható volt, mert igen, eddig fiatal szeleburdi pilótának tűnt, forró fejűnek tűnt, és viszont ez meg, igen, ahogy ugye halad előre az idő, és ugye gyűjti a versenytapasztalatot a pilóta, meg azeket az élettapasztalatokat, uh-huh. mint például, amikor egy ilyen ultimátumot kapnak adott esetben a pilóták, hogy na gyerekek, akkor most vagy soha, akkor arra hogy reagál az ember, és hát látszik, hogy azért Cunoda is érik be, uh-huh. és látható a javulás fejben.
Térjünk vissza még az átigazolási piacra, hiszen van ennek egy mozgató rugója Carlos Sainz személyében, aki ugye tudjuk, hogy mindenképpen távozik a Ferrari-tól, mégis egy olyan szintű teljesítmény nyújt, amit megint csak szerintem kevesen vártak, hiszen mindenki úgy jellemzi a Ferrari-t, hogy hát Charles Leclerc-nek a kis monakói királysága, uh-huh. vagy hercegsége inkább.
Hát idén nem.
Hát idén nem, és Sainz hihetetlenül ott tud maradni a Red Bullon, a gyakorlatilag Leclerc még az időmérőn is ki tudja zökkenteni a ritmusából, és mind a mellett a Red Bull már arról beszél, hogy egyébként Sainz-szal tárgyalnak ők is, elvileg a Mercedes is, sőt, sajtóértesülések szerint már ott van valami megegyezés is, de közben évek óta az Audihoz kötjük a Carlos Sainz jövőjét. Te hol látnád őt szívesen? Mi lenne az ő számára a javadalmazóbb döntés? Egy gyári csapat, vagy egy mostani top csapat?
Hát igen, ez nehéz kérdés, de az biztos egyébként, hogy Sainz is felszívta magát, de azért az elmúlt években nem valahogy, mint nem ezt a Sainzot láttuk volna, és hogy ez a rossz hír, hogy akkor nem őt választotta a Ferrari Hamiltonnal szemben, ez azért ő alatta is begyújtotta a tüzet, tehát begyújtotta a rakétákat, és eddig az idei szezonban tényleg komoly lendület, és nagyon jó a teljesítmény, tehát hogy tényleg eddig nem tűnt úgy tényleg, hogy Leclerc kell egy szinten mozoghat az idei évben, meg már fölötte is. És akkor most mondjuk mi történik? A Sainz van jobb formában, vagy egyébként Leclerc van esetleg formán kívül? Nehéz megmondani.
És akkor ott
de mondjuk kérdés... egyébként Melbourne-t elnézve, igen. Egyébként azt látom, hogy Sainz van inkább jó formában, mert már az időmérőn is, az időmérő telemetriából is látszódott, hogy nem volt tökéletes a kör. És hogy simán lehet, hogyha nincs a fékhiba Max Verstappennél, akkor is bajba került volna a holland azon a versenyen Sainzzal szembe. Úgyhogy érdekes, hogy mi történhetett itt, hogy vajon ez az eredmény akkor is jött volna, hogyha az a Ferrari szerződés meg lett volna hosszabbítva, és biztos a hely, és nem történik semmi, vagy esetleg ez a negatív hír motiválta tényleg Sainzot arra, hogy felszívja magát, hiszen most kell megmutatnia, hogy ha akar magának egy jó ülést, akkor most kell megmutatnia. És akkor ugye mi a jó ülés? Mi a jó ülés? Max Verstappen csapattársának lenni? Az hát kemény sztori.
De ott van még a képletben, hogy mi van akkor, persze abszolút egy, hát szerintem erre van a legkevesebb esély, mi van akkor, hogyha Verstappen dobbant a Red Bulltól, mert a Red Bullon belüli botrányok nem ülnek el, vagy nem dobbant ültek el? Én nem, de hogyha...
Mert a csapatfőnököd csajozott egy picit, de ez is, hogy jó, de... egy top pilótaként érdekel, hogy a csapatfőnököd mit csinál valójában, mert
hát csak itt érdekek.
Engem csak az érdekelne, hogy
kocsival érdekek vannak, és ellentétek. Hogyha igaz, hogy egy nagyobb volumenű botrány van a Red Bullon belül, és ez nem ült el, akkor itt még sokkal nagyobb botrány is lehet. Én azt gondolom, hogy egy ilyen esetben kivárásra kell játszani a hát Sainznak, az mindenképpen igaz, de Verstappen mellé semmiképpen nem mennék.
Igen, tehát ez az, hogy egy aztán a legnehezebb ülés, vagy a legkellemetlenebb ülés most az egész Forma 1-ben Max Verstappen csapattársának lenni. És akkor ezen kívül ugye mi van? Mercedes? Bugdácsol? Audi?
Hát egy nagy kérdője.
Ugye most az Uberből
igen.
Hogy fognak tudni top csapatot csinálni, mivel hogy ez már csak nem a pénzem múlik, ugye mióta költségsapka van, nem tudsz végtelen összeget elkölteni, de sajnos nem az a helyzet, hogy most az Audi megveszi az Aubert, vagy megvette, és akkor majd jönnek, és akkor ott döntenek egy zsákpénzt, és akkor hű, de jó lesz, és akkor rögtön egy sikeres csapat lesz belőle, mert hogy ez már nem így működik sajnos, hanem tényleg olyan kulcsembereknek a elképesztően kivételes munkája, és megérzései, meg találmányai kellenek ahhoz, hogy itt valaki a mezőny elejébe keveredjen, ami nem biztos, hogy rendelkezéssel, mert látod, nem áll rendelkezésre egy Mercedesnél sem, meg egy Ferrari-nál sem, de hát, hogy igen. Nem egyértelmű, hogy most jött az új szabályrendszer, és a Mercedes teljesen elveszett. És évek óta mondanak mindent, és nem tudják megoldani, de hát, hogy nem áll rendelkezésre az a szerintem az a személyes innováció, vagy az a személyes megérzés, vagy rátalálás, vagy valami kiskapu, vagy valami szabályértelmezés, vagy valami olyan sztori, ami ezt az egészet előre tudná mozdítani, amit mondjuk egy Adrian Newey meg tudott találni, vagy amit mondjuk egy Ross Brawn annak idején ugye meg tudott találni a Brawn GP-vel, vagy akár a Ferrari-s időszakban, ugye Schumacherrel, de hogy ezt nagyon nehéz lesz helyre tenni. Úgyhogy nagyon kevés jó opciója van egyébként Sainznak. Talán egyébként a Ferrari is maradás lett volna a legjobb, csak hát ugye egy Hamiltont meg nehéz visszautasítani, de hát ez, hát, igen. Ez érthető volt. A Ferrari-nak a döntése Sainznak a korábbi eredményeit figyelembe véve, az idei eredményeit figyelembe véve,
igen.
Meg viszont azt hiszem, hogy sajnálhatja a Ferrari ezt a döntését, mert hogy ez most így egy nagyon erős páros eddig a Ferrari-nál, és ez egy nagyon jó teljesítmény a Sainztól idáig, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog alakulni egyébként, mert hogy szerintem Sainz nehéz helyzetbe került, nem látom a jó döntést. Mm. Vagy hát tényleg, ha csak nem a szerencse közrejátszik majd, és a sors visszaadja Sainznak azt, amit mondjuk most elvett tőle, és egy olyan csapatba, olyan csapatot választ, aki aztán majd az új szabályrendszerben esetleg élmenő lehet, és akkor oda kerülhet vele az élre. De hát ez nehéz lesz, hogy ez, hát igen. Ezt előre látni, ezt lehetetlen.
Főleg úgy, hogy még mindig vannak olyan értesülések, hogy a 26-os szabály még mindig nincsen teljesen lefektetve, értelmezve, hogy akkor most tulajdonképpen melyik irányba haladunk, és közben talán Max Verstappen nyilatkozott valami olyasmit, hogy nagyon nem ebbe az irányba kéne menni a Forma 1-nek. Nem tudom, neked milyen véleményed egyébként a 26-os irányról?
Több szabályrendszert, vagy több nyilatkozatot is olvastam az új szabályrendszerrel kapcsolatban, inkább negatív. Tehát, hogy nem tartom én se jó ötletnek. Ugye nem is tudom, talán Adrian Newey nyilatkozta valamikor mostanában, hogy egy kicsit átfordult az egész, hogy már nem az van, hogy a belső égésű motort segíti az elektromos rendszer, és egy kis extrát ad neki, hanem fordítva van. Tehát, hogy egy elektromos hajtást támogat egy belső égésű motor, ami meg, hát igen, nem jó irány. Tehát, hogy szerintem teljesen más mutatnak a piaci igények, meg a lehetőségek, meg az embereknek a vágyai, mint a döntéshozó politikusoknak az elképzelései.
Hát amit ki kell tenni az ablakba.
A valósággal igen. Kapcsolatban. És hogy ez látszik az autóiparban is, hogy azért egyre több autógyártó elkezdte felvállalni azt, hogy lehet, hogy mégse az elektromos történet a jó irány, és elkezdtek egy picit visszafordulni, és inkább a hibrid hajtásrendszerek irányába menni, vagy majd valami teljesen alternatív megoldást kell majd keressenek. Szóval, ja, igen, nem, ezt én sem tartom jó ötletnek. Most az, hogy persze megint küzdenek azért, hogy jaj, legyenek kisebbek az autók, meg keskenyebbek az autók, hogy jobban lehessen velük harcolni, meg csatázni, meg minden, ez mind szép jó, és ezt hallgatjuk szerintem már 20 éve. Tehát már az elmúlt 20 igen. évben minden szabályváltozás mindig ennek a reményébe történt, hogy szorosabb legyen a verseny, meg közelebb lehessen egymáshoz menni, meg lehessen előzni, meg nem tudom micsoda, és sose sikerült megoldani. Az elmúlt 20 évben egyszer sem, hanem hát nem tudom, majd, hogy nem, talán rosszabb lett. Úgyhogy az meg csak ilyen maszlag, tehát hogy ez ahhoz le kéne venni az autókra a szárnyakat, meg minden, de hát az meg már ilyen kategória már létezik, úgy hívják, hogy túrautózás, meg GT versenyzés, de hogy na, nehéz helyzet van ebből a szempontból a Forma 1, mert hogy ők is úgy látom, hogy egy picit az utat keresik, és ilyenkor meg talán egyébként az lenne a legjobb döntés, ha abba az irányba mennének a szabályalkotók, ami egyébként a nézők szerint jó. Hiszen a nap végén persze egy új gyártó, aki szívesen megy elektromos hajtással, meg minden, az tök jó, de azért a nap végén csak a nézők hozzák a pénzt, és csak a nézők azok, akik fenntartanak egy ilyen versenysorozatot a rajongásokkal, meg a pénzükkel, meg azzal, hogy nézik ezt az egészet, és költenek rá. És ha ezt látják a szponzorok, meg mindenki, akkor tud beindulni ez a körforgás. És én azt gondolom, hogy a rajongók nem ezt szeretnék, amilyen irányba halad ez az egész történet. Úgyhogy nem vagyok én se. Nem vagyok pozitív, nem vagyok lelkes a 26-os új szabályrendszerekkel kapcsolatban. Szerintem az autók se néznek ki szépen, vagy legalábbis ezek az előzetes
igen.
dolgok, amiket
nekem egy kicsit indikár.
Ez
volt a beütése.
Engem formula eljut eszembe róla, ami meg nem jó irány. Nagyon nem jó az irány. Úgyhogy nem tudom, hát meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Hát remélem, hogy még talán időbe észbe kapnak a szabályalkotók, meg a Forma 1-nek a vezetői.
Politikailag az is egy kapufa, hogyha kihátrálnak belőle.
Teljesen, csak legalább egy picit valahogy valami olyan irányt fegyel az egész történet, hogy hogy jobb legyen. Mert a kisebb autók, oké, azt megértem, az lehet egy jó irány. Mm. Inkább a hajtásláncot kéne egy olyan irányba terelni, hogy az szeressék a nézők meg, hogy egy élvezhető valamit hozzanak létre, és ne egy ilyen technikai gordiuszi csomót, amit majd órákon keresztül kell magyarázni a tévébe a nézőknek, meg nekünk is, hogy megértsük egyáltalán, hogy mi van. Mm. De hogy most akkor mitől megy előre felé? Hát, hogy szerintem ez nem jó irány.
Kicsit érünk vissza a 24-es szezonra, a fejlesztési versenyre. Egészen pontosan a Ferrariról már beszéltünk. Ők azok, akik megint reménykednek egy majdnem, hogy B-autónak, a B-konstrukciónak a reményében Imolában fogják a hírek szerint hozni. Új padlólemez, egy kicsit Red Bullosított kialakítás, és azt csiripelik a madarak, hogy a Red Bull közelébe érhetnek, és a győzelmekért harcolhatnak. Szerinted ez reális lehet a Red Bull ellenében? Lehet az, hogy a Red Bull valójában már kihozott nagyjából mindent ez alatt a 4 verseny alatt ebből az autóból?
Nem, kizárt dolognak tartom, hogy a Red Bull kihozott volna mindent az autóból, mert hogy nem is volt rá szükségük. És egyébként meg, ahogy halad előre a szezon, haladnak előre a versenyek, minden csapat gyűjti a tapasztalatot. És biztos, hogy mindenki lát lehetőséget előrelépésre, és senki se fog hátradőlni. Jól hangzana ez a sztori, ha tényleg a többiek hátradőlnének, de nem fognak, de hát, hogy mindenki dolgozik, mindenki csinál valamit, és mindenki fejleszti. Úgyhogy hát, hogy őszinte legyek, nagy erőviszonyváltozást nem várok. Szóval, hogy szerintem nagyon nagy találmányt nem lehet hozni. A Red Bull pedig továbbra is nagyon erősnek tartom. Tehát, hogy és még azt látom a Red Bullnál egyébként, hogy még inkább a versenytempóra kezdtek el rámenni. Tehát, hogy egyre kevésbé koncentrálnak az időmérőre, hanem egyre inkább a versenyre. Hiszen az előző évek tapasztalata is mindezt mutatták, hogy szinte lehetetlen helyzetekből is tudtak futamokat nyerni. Tehát, hogy valójában nincs is szükség arra a pole pozícióra minden alkalommal, hanem amit idén is, hogy minden szabad edzést elalibizgetnek, és a Q3-at is, meg a Q1-et, bocsánat, a Q1-et és a Q2-t is elalibizgetik, és akkor utána hirtelen a Q3-ba ugranak fél másodpercet előre, és akkor az első sorba kerülnek a Red Bullok, miközben mindenki egész hétvégén dörzsöltette, hogy na végre kikapnak, és nem. Tehát, hogy szerintem ott komoly tartalékok vannak a Red Bullnál, még eleve a már meglévő autóban is. És még biztos lesznek fejlesztések ott is. Persze nyilván közeledhet a Ferrari, és szorosabbá teheti az egész történetet, de az biztos, hogy nagyon-nagyon nehéz dolguk van. De ha tényleg a Red Bull-lal szintre akarnak kerülni, és le akarják őket győzni, akkor ott valami nagyon-nagyon nagy dobást kell hozni.
Pont ma olvastam, hogy elvileg, de ez abszolút szerintem komolytalan, elvileg Adrian Newey-t Maranellóban látták.
Olvastam róla én is valóban. Úgy tudom, hogy Mugello-ban volt egy pályanapon, mert hogy ő szeret járni ilyenekre, szokott vezetni. Igen. Sportautókkal és ilyen sportautós napokra szokott menni, és hogy egy ilyenen volt, úgyhogy még egyelőre nem Maranellóban volt tárgyalni, bár lehet, hogy ott is volt. De az egyébként egy érdekes fordulat lenne, hogyha mondjuk Newey távozna a Red Bulltól, és elmenne a Ferrarihoz, és hogy ott is tudná valamit dobni, mondjuk 2026 tekintetében, az egy érdekes fordulat lenne. Kíváncsian várom egyébként a híreket, hogy tényleg ez milyen irányba fog menni. De én azért azt gondolom, hogy ez a Red Bull botrány egy picit túl van fújva. Hatalmi harcok biztos, hogy vannak a Red Bullon belül, de nem gondolom, hogy ilyen hatalmi harcok föl tudnának burítani egy ilyen sikeres csapatot, mert hogy azért a nap végén szerintem mindenki belátja, hogy nyerekben vannak, és talán érdemes egy picit pár évvel későbbre halasztani a hatalmi harcot, és még kihasználni ezt a győzelmi sorozatot addig, amíg lehet.
az értelmezéseid alapján minden esetre kezdem megérteni a tippjátékban nyújtott teljesítményedet. Azt tudnotok kell, hogy egy tippjátékban benne vagyunk mind a ketten Norbival, és hát a torony magasan vezet Norbi.
Szerencsém meg...
Hát persze, aztán közben beírod a csoportba a nem tudom milyen magabiztossággal, hogy na most figyeljetek.
Volt ilyen?
Akkor itt meg, persze. Én már szoktam rajta nevetni, hogy ó, jó.
Yeah. Meg a Bereznai Dennek a vérét szoktam szövetni, az a kedvencem.
Csak az a baj, hogy általában a legutoljára te adod meg a tippeket, úgyhogy még arra sincsen esély, hogy egy kicsit lessen az ember.
Taktikusak vagyunk.
Jó.
De jó, persze nem. A tavalyi szezonban viszont elég alul maradtam egyébként, tehát hogy írjuk inkább a szerencse számlájára a jelenlegi pozíciót, és még csak nagyon a szezon elején vagyunk, de várjuk meg a végét.
Na minden esetre a fejlesztéseknél maradva, ugye van még egy olyan csapat, akitől nagyon sokat vártunk ebbe az évbe, ez pedig a McLaren, hiszen a tavalyi teljesítményük alapján simán lehetett volna. Egyes előzetes elemzések alapján még azt is tippelték sokan, hogy a Red Bull első számú kihívói lehetnek a Vokingiak. Ezzel szemben abszolút a földön járva a Lando Norris nyilatkozza azt simán Kína előtt, hogy hát nem a következő hetekben fogunk győzelmeket szerezni. Hol áll a csapat, illetve nyilván a saját tapasztalatból is hadd kérdezzem meg, hogy valóban az utolsó tizedeket, századokat a legnehezebb megtalálni?
Hogyne, persze. Ez mindig így van. Minden versenysorozatban ez így van. És biztosan a McLaren is ezzel van bajba, hogy tényleg tavaly egy nagyot ugrottak előre ugye szezon közben, és az idei szezon eddig ugye sokkal jobb, de a tavalyi szezon kezdetükhöz képest ugye katasztrofális volt, ahhoz képest végül is lendületben vannak, és ugye azt látjuk, hogy minden pályán másodpercekkel gyorsabbak, mint ugye tavaly voltak, ami végül is összességében jó helyre hozza a csapatot, mert hogy azért csak ott tudnak keveregni valahol az elejébe, de nem annyira, mint ugye tavaly az év végén. Úgyhogy azért az látható, hogy talán a télen a Red Bull és a Ferrari nagyobbat tudott előrelépni, a Mercedes egyértelműen nem tudott nagyobbat előrelépni, mint a McLaren. Viszont ezzel megint ott vannak valahol ezen a senki földjén, hogy egy dobogó is ugye akkor csúszik csak be, hogyha valaki kiesik.
Igen.
Hogyha valamelyik Red Bull-os pilóta, vagy Ferrari-s pilóta kiesik, vagy betlizik, vagy valami, akkor tudnak oda keverni a dobogó közelébe, és önerőből meg nem. Ami viszont ugye tavaly rám volt igaz, hiszen ugye tavaly azért önerőből mentek azok a dobogók. Úgyhogy egy picit most távolabb vannak, de legalább nem vesztették el önmagukat, hanem legalább szinten tudták tartani magukat a tavalyi év végéhez képest. És hát náluk is a fejlesztéseken dől el a dolog, hogy tudnak-e hozni valami újdonságot, és tudnak-e még tovább innoválni, és tudnak-e újabb lépcsőfokokat megugrani. Mert hogy tényleg ugye valóban ez az utolsó néhány tized másodperc, ami ugye hiányzik, adott esetben azokat azt a legnehezebb kihozni mindig. És nem csak mint csapattechnikai szempontból, hanem egyébként mint pilóta is. És ez, ha összeadódik, akkor abból van ez, hogy jó, de mégse vagyunk ott, ahol szeretnénk lenni. Úgyhogy föl van adva neki is a lecke, mert hogy ez biztos, hogy nagyon nehéz megoldani. És hogy a Forma egy elképesztően összetett, olyan technikai mérsége van, hogy ugye mi sokszor beszélünk ezekről a aerodinamikai koncepcióról, meg hogy az oldal szekrény milyen, meg nem tudom micsoda, de ezt csak karcoljuk, ez a jéghegy csúcsa. Tehát a Forma 1-ben egy autónak a teljesítménye sokkal több tényezőtől függ, mint az oldal szekrényeknek. Az is egy fontos rész, természetesen. De a jéghegy csúcsa. És hogy szerintem sokkal több olyanon múlik, amit egyébként nem látunk, és nincs szem előtt, és a fedél alatt van, a karosszér alatt van, ami sokkal inkább befolyásolja a teljesítményt. Ez a Red Bull példája is tök jól mutatja, hogy látod, az idejévre hozták, teljesen átalakították az oldalszekrényt, meg azokat a nagy kályhacsöveket ott az autó hátulján, meg minden, és végül is történt valami. Hát nem, hát jobbak lettek, és haladtak előre, és hogy bizonyos a Red Bull valami olyasmit tud a fedél alatt, a motorháztető alatt, amit a többiek nem. És ezt nem feltétlenül csak a motorra értem, hanem az autó többi részére is. Tehát a futóműre, meg mindenre, a gumikezelésben, ugye továbbra is nagyon-nagyon jók, és hogy az biztos, hogy sokkal több tényezős, mint csak az autónak a külső kinézete, hanem ott biztos, hogy azok a mechanikai futómű alkatrészek is mind úgy ki vannak találva, és úgy be vannak konfigurálva, ahogy az kell legyen, és ami ami talán sokkal nehezebb munka, mint az aerodinamika írész egyébként, mert ugye a másolás azt látjuk egyértelműen, hogy most már mindenkinek az autója nagyon hasonlóan kezd kinézni, mindenki egy picit ugye a tavalyi Red Bull irányába kezdett elmenni, aztán most a Red Bull hozott egy picit más kinézetet, és akkor most lehet, hogy majd azt fogják másolni, meg minden, de hogy azért azt látjuk, hogy aerodinamika szempontjából egy irányba tart a mezőny, vagy egyfajta kinézet felé tart a mezőny, és nem, ez nem hoz hatalmas áttörést. Tehát hiába másolja le valaki teljesen a Red Bullt, nem ugrik vele hirtelen föl a dobogóra.
Igen.
Úgyhogy ott nyilvánvalóan sokkal fontosabb alkatrészek vannak a fedél alatt.
Ezzel párhuzamosan pedig, hogyha a csapatfelállást nézzük, Lando Norris és Oscar Piastri szerintem, hát kockáztassuk meg akkor, vagy hát én megkockáztatom, hogy a második legjobb pilóta páros kezd lenni. Nem tudom, hogy ezt te hogyan értékeled, de abszolút Oscar Piastrinak a teljesítménye az, hogy már ott van Lando Norris nyakán, és gumikezelésben is hatalmasat fejlődött a tavalyi évhez képest, ami persze várható volt, hiszen a második szezonját kezdi, de ugyanakkor viszont ez a csapat, hogyha a konstrukcióban is, és szürke állományban is összeáll, akkor viszont nagyon erősek lehetnek a jövőben.
Igen, egyetértek. Szerintem, ha valami miatt a McLarennek nem kell aggódnia, az a pilóták. Tehát, hogy szerintem abban a szempontból nagyon jó pozícióban vannak. Ugye Lando Norris, én nagyon nagyra tartom, most már rutinos is kezd lenni. Oscar Piastri pedig ugye abszolút látszik, hogy fejlődőképes, és fel tudta venni a ritmust már az első évében is, de bocsánat, így, hogy meg még jobban gyűjti a tapasztalatot, így azt látom, hogy egyre javul és egyre közelebb kerül ugye Norrishoz. Szóval szerintem ebből szempontból a McLaren biztos egy nagyon jó helyen van, és ezt mindenképpen Zach Brownnak nagyon törekednie kell arra, hogy ezt a pilóta párost egybe tartsa, ameddig csak lehet. És akkor utána legalább ez a része pipa, és szerintem ez biztosan rendben van, mindkettőjüket alkalmasnak tartom világbajnoki címek nyerésére, és akkor már csak azt kell összerakni, hogy az autó és a csapat és a technika rendben legyen, és ha az rendben lesz, akkor ezek a pilóták biztos, hogy ki fogják hozni az autóból a megfelelő eredményt. Úgyhogy pilóta páros szempontból igen, egyetértek, hogy az egyik legerősebb páros a mezőnyben.
És akkor így a pozitív mérlegről a negatív mérlegre átevezve ott van az Alpine, akik igen, ahogy számítottunk rá, a tök utolsó, szinte tök utolsó helyen vannak, és abszolút nem tudják, hogy merre tart az ő hajójuk. Gyakorlatilag most is lenyilatkozták, hogy igen, megpróbáltunk egy új koncepciót, ami abszolút nem úgy sült el, ahogy mi vártuk. És közben ott van Pierre Gasly, aki pont az Alfa Tauris időszakban megtalálta magát, egy győzelmet sikerült Monzába szerezni, ami persze szerencsés volt, de azért azt láthattuk rajta, hogy a Red Bullos Bentley óta úgy felépítette magát, hogy csak igen. Na, Esteban Ocon szintén azért forró fejű volt, de meggyőző teljesítményt tudott nyújtani az igen. évek során. Egyszerűen elvesznek, és most igen. azt rebesgetik, hogy a csapatot cakumpak értékesíteni fogják. Tudjuk persze azt, hogy a tavalyi évben ugye jelentős részét értékesítették a csapatnak, amerikai befektetők, sportolók vásároltak benne részesedést, de ez a Renault-s pálya és ez a Renault-s jövőkép, ez egyszerűen nem tud stimmelni.
Nem, igen. Pedig igen, egyébként ott is azt gondolom, hogy nem pilóta fronton van a gond, mert szerintem tényleg Gasly is, meg Ocon is két jó pilóta, talán nem igen. olyan erős páros, mint mondjuk Norris vagy Piastri, de azért ők is két nagyon-nagyon jó pilóta, szóval szerintem ők is ki tudják hozni az autóból, ami benne van. És hogy ott az Alpine egyértelműen technikai szempontból veszített el a fonalat. Ugye az erőforrás szempontjából már ugye évekkel ezelőtt nem találtak be, és ugye a fejlesztések befagyasztása miatt ugye ez a hátrány behozhatatlannak tűnik, és ugye erre nagyon nehéz is reagálni és mit csinálni, de az autóépítés szempontjából is elvesztették a fonalat egyértelműen, és aztán ugye elkezdtek hibást keresni, ugye rendszeres vezetőségváltás, technikai vezetők szempontjából és csapatvezető szempontjából is minden, és hogy hát igen, szerintem ott mindenki egy picit remek, tudod, és amikor egy olyan csapatban kell dolgoznod, amikor, és úgy kell dolgoznod, hogy folyamatosan ott lebeg a fejed fölött a giotin, akkor akkor nem hiszem, hogy jó munkát lehet végezni.
Igen.
Mikor mindenki amiatt izgul, hogy fú, gyerekek, most mi lesz a jövő héten, kit fognak kirúgni, vagy kit fognak leváltani, engem, vagy téged, vagy őt, vagy hogy lesz ez, és hogy ezt így nagyon nehéz, de ezt szerintem nagyon rendbe kéne rakni a csapatot, hogy emberi szempontból is egy jó munkakörnyezet alakuljon ki, egy stabil munkakörnyezet alakuljon ki, az emberek elkezdjenek bízni a csapatba, elkezdjenek bízni önmagukba, és olyan vezetőség legyen, aki tudja motiválni az embereket, és hát persze mellette legyen olyan szaktudás is, akik egyébként betalálnak.
Igen.
Hogy ezt hogy és mikor fogják tudni megoldani, nehezen látszik. Simán lehet, hogy ez a csapat eladásra fog kerülni. Főleg úgy, hogy azért az látszik, hogy vevők, kérők lennének, tehát hogy igen, sokan szeretnének bekerülni a Forma 1-be, és azért az látszik, hogy ahogy Andretti például mutatja, hogy új csapatként pluszba nagyon-nagyon nehéz bekerülni, mert azt senki sem akarja, és talán a Forma 1-be vezető egyetlen út egy meglévő csapatnak a felvásárlása.
Igen.
De hát az meg ugye az Andretti szempontjával nagyon kellemetlen, hogy már építettél magadnak bázist, meg már mindened rendelkezésre áll, de csak vegyél meg azért egy másik csapatot, hogy egyáltalán indulási jogot szerezhessél, az nem tűnik annyira reális iránynak, de meglátjuk, ki tudja, mi történik. Az biztos, hogy nagy bajban vannak, és nem látszik a kiút. Úgyhogy sok reményt nem fűzök hozzájuk, sajnos.
Kanyarodjunk rá egy kicsit a kínai nagy díjra, hiszen az következik. Most egy sprint hétvégé lesz. Ugye tudjuk, hogy egy picit változtattak a sprint hétvégéknek a menetrendjén. Sokkal észszerűbb lesz valószínűleg, és ugye két park fermé szabály lesz. Szerinted ez beválthatja hozzáfűzött reményeket? Talán egy kicsit izgalmasabb lesz? Mennyire lesz kétszer megtekerve az a bizonyos rulettkerék?
Hát igen, biztos meg lesz. De szerintem ez jó irány, de hogy én már előbb még ezt a sprint versenyes dolgot ugye nem szerettem, és egyetértettem Max Verstappennél abszolút, hogy ez valahogy nem jó, és nincs értelme. Nagyon sok, és én is abszolút ez a hagyományos Grand Prix versenyzős pártján voltam mindig, és ugye így még jobban szét lett választva a kettő, ami szerintem abszolút jó irány. És aztán majd most meglátjuk ezen a hétvégén, hogy ez hogy fog alakulni, és hogy mennyire lesz majd ez a sprint verseny tényleg izgalmas, vagy szórakoztató, vagy mennyire teszik majd oda a csapatok magukat. És hogy majd utána igen, majd hogy ez mennyire fogja befolyásolni egyébként utána a hétvége hátralevő részét, és ugye a magát a nagy díj versenyt, hogy tényleg majd lesz olyan csapat, aki tud majd a sprint verseny tapasztalati alapján reagálni valamit, és esetleg valami mást kihozni a vasárnapi nagy díjból. Úgyhogy érdekes lesz. Szerintem egy alapvetően vitatható irányban, vagy egy vitatható lebonyolítási formátum mellett talán egy pici lépés a jó irányba.
És ugye 19 után tér vissza a kínai helyszín. Te szeretted, nem szereted? Hogyan viszonyulsz a pályához?
Szerintem egy jó helyszín volt mindig. Egy nagyon érdekes vonalvezetési pálya, rengeteg hosszú kanyarral, rengeteg különleges kanyarral, sok előzési lehetőséggel. Úgyhogy szerintem ez egy olyan versenyhelyszín, alapvetően jót lehet versenyezni. És ugye az új autókkal most mennek majd először ide, ugye kevés tesztelési lehetőség lesz, ugye a sprint hétvége miatt ugye egy szabad edzés, és abból kell ugye elkezdeni menni és csinálni valamit, és aztán utána a hétvége további részén megpróbálni majd előrelépni valamit. És hogy ezért is jó ez a külön pákfermés történet, de hogy lehet majd belenyúlni az autóba, ugye. És ez szerintem egy picit talán érdekesebbé teheti, és talán valami fordulat lehet így, hogy ugye nulla tapasztalat érkeznek az új autókkal a csapatok erre a helyszínre.
Nyilván távol áll tőlem, hogy bármiféle előzetes tipp dolgot kicsikarjak belőle, csak azért, hogy előnyt nyerjek a szerencse szerencsehozótól.
Szerintem Max Verstappen.
De hogyha azt nézzük, hogy az ausztrál nagydíjhoz egy kicsit talán karakterisztikában, hogyha azt nézzük, hogy hosszú egyenesek, tempós kanyarok jellemzik a pályát, akkor lehet, hogy a Ferrari közelebb kerülhet a Red Bullhoz?
Hát azért merből más, ez egy utcai pálya, amit ugye nem használnak. Igen. Mondjuk a kínai pályát sem használták mostanában, de azért szerintem ezeken a, azért a kinek ez egy tipikusan épített igen. versenypálya. Ráadásul ugye ezzel a hagyományos Tilke karakterisztikával, ami meg szerintem egyértelműen Red Bulloknak kedvez minden szempontból. Úgyhogy én továbbra is Red Bull győzelmet, akár kettős győzelmet várok. Ezen a helyszínen szerintem most még nehéz dolga lesz a Ferrarinak, talán majd Imolába.
Hát köszönöm szépen, hogy egy kicsit a Forma 1-ről is beszélgettünk. A következő adásban pedig a Kamion Európa Bajnokság idei szezonja lesz fókuszban. Akkor is tartsatok velünk. Köszönjük szépen, hogy most is itt voltatok. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.